Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 188. dicséretünket énekeljük. E pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen. Énekeljünk mi is. 370. énekünket lapozzuk fel, és mind a három versével énekeljük. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy elküldted az Atyától a Szent Lelket, hogy a te népeddel legyél általa minden időkben, amíg itt a földön vándorol és harcol a te néped. És köszönjük, hogy a Szent Lelked által vagy velünk is itt a gyülekezetünkben, és ha benned hívő emberek vagyunk, akkor velünk is vagy, sőt bennünk lakozol, és minket is vezérelsz a te ösvényeiden, útaidon, az egyéni életünkben. Köszönjük néked, hogy most jöhetünk hozzád azért, hogy szólj hozzánk, Urunk Jézusunk, és taníts minket a te drága lelkedről, és add, hogy az ő segítségével meg tudjuk érteni azt az isteni dicsőséget, azt a fenséget, azt a ragyogást, ami a Szentlélek Úristené. Kérünk téged, Jézusunk, hogy áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel, szent lelked hasát, az ige szólóját, az ige hallgatóit, hasát, az igét, magát, a hirdetett szót, és add, hogy minnyájan megérezhessük és megérthessük, hogy több az Isten tiszteletünk, nem csak ma, hanem mindig több, mint pusztán egy emberi találkozás. Te ott állsz a középen, lelked téged dicsőít, lelked hat át mindent, lelked ihleti az egész Isten tiszteletünket, és itt valami természet fölötti dolog történik. Kérünk téged, hogy így áld meg ma is bennünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol lelked eljövetelére emlékeznek, és ünnepelnek téged, Jézusunk, együtt az Atyával és a Szentlélek Istennel. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből, az első verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom. Leülve hallgassátok a hosszabb ige szakaszt. És amikor pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, összegyűlt a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólani. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak vala, mondván egymásnak, nem de nem galileusoké ezek mindnyájan, kik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, és kik lakoznak Mezopotámiában, Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomnak és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolkodva mondták, édes borton részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szólt nékik, zsidó férfiak, és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel próféta által. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, jeleket a földön idelent, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Kedves testvéreim! Az Úr Jézus a búcsú beszédei során is, de még a mennybe menetelekor is megígérte tanítványainak, követőinek, hogy nem sok nap múlva elküldi majd hozzájuk a Szent Lelkét, és ezt várják meg Jeruzsálemben. Eltelt 10 nap, és eljött a Szentlélek erre a tanítványi seregre, rájuk szállott. Ennek a leírását olvassuk itt a felolvasott ige szakaszban. Ez a nap a zsidóknak is egy ünnepnapja volt. 3 nagy ünnepe volt a zsidóknak, amikor kellett menni Jeruzsálembe a zsidó embereknek, és ez volt a 3 közül az egyik. Azt úgy mondták, hogy az első zsengének, vagy az aratásnak az ünnepe. És ezért volt ott Jeruzsálemben olyan sok ember ezen a napon, mert mentek az arándokok Júdeából és hogy hallottuk ezt a felsorolást, a világ akkori lakott részeiből eleget tenni a mózesi törvénynek. Sokan voltak Jeruzsálembe ezen a napon, és sokan voltak tanúi ennek a csodának, ami lezajlott. Tehát erre a napra emlékezünk, ezen az ünnepen mi magunk is, de mi már nem aratási ünnepként ünnepeljük, hanem a Szentlélek eljövetelének az ünnepén. Először hadd mondjam el azt a titkomat, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen nagy ünnep van, különösen ez a pünkösd, akkor mindig gondolkozom, hogy miről is prédikáljak, Uram, hogy is legyen ez, miről beszéljek, mert annyi minden van, lehet kis részletekbe is elveszni, és lehet valami nagyobb képet is adni, de az végül úgy döntöttem, hogy valami nagyobb képet fogok ma adni, és egy ilyen kis pneumatológiát, így mondjuk a teológiában ezt a Szentlélekről szóló tanítást szeretnék nektek átadni ma. Végül ezt döntöttem. Ezért az első pontom így hangzik rögtön, hogy a Szentlélek istensége. Figyelnünk kell arra, hogy amikor ugye a Szentlélekről gondolkozunk, akkor nehogy a Szentírástól elszakadt módon tegyük azt, mert félre csúszunk. Bibliához kell fordulnunk, és a Bibliából kiderül, hogy a Szentlélek példának okáért nem a mi lelkünk. A mi lelkünk meg a Szentlélek az más és más. A Bibliából az is kiderül, hogy a Szentlélek nem születik velünk. Úgyhogy megszülettünk ki a földre, aztán velünk együtt rögtön a Szentlélek is ott volt. Nem a kereszteléskor kapjuk meg a Szent Lelket. Nem, hogy amióta megkereszteltek, azóta bennem van a Szent Lélek, velem van a Szent. Ezek mind rossz gondolatok. Mint ahogy az is, hogy a Szent Lélek egy erő. Egy személytelen erő lenne. Ezek rossz gondolatok. Menni kell mindig a Bibliához, mert a Bibliából megtudjuk, hogy a Szent Lélek az a Szent Háromság Istennek a harmadik személye. Van az Atya, akitől született örök időknek előtte a fiú, és az atyától és a fiútól származott örök időktől kezdve a Szentlélek, Isten. Tehát a Szentlélekre egyfelől úgy gondoljunk, mint Istenre. Ugyanúgy, ahogy Jézusra, vagy az atyára is. El kell, hogy foglalja a gondolkodásunkban ezt a pozíciót. Ő a Szentlélek, Isten. Aztán nagyon fontos az is, hogy személyként gondoljunk rá. Ugye itt is a felolvasott ige szakaszunkban is van egy ilyen, hogy ahogy a Szentlélek adta nekik szólniuk. A Szentlélek ad. Olvassuk a Bibliát máshol, a Szentlélek olyas valaki, akinek lehet hazudni. Olvassuk róla, hogy meg lehet szomorítani. Lehet őt káromolni is. Tehát nem egy személytelen valamire gondoljunk, hanem egy személyes lényre kell gondolnunk. A lélek szóban benne bujkál az, hogy ő, neki nincsen ilyen földi teste. Az atyának sincs, az Isten is lélek, de a Szentlélek is lélek, már a nevében benne van ez, ami azt sugallja, hogy egy szellemi létező. Nincs neki olyan teste, mint például Jézusnak, aki testet öltött ugye Szűz Máriától, és ebben a dicsőséges feltámadott testben ment is föl a mennybe. Jézus Krisztus is egyfelől lélek, de ugyanakkor mégis van neki egy tökéletes emberi természete, teste, amiben ott van a mennybe. A lélek tehát lélek. És mint isteni személy, aki egy szellemi természetű lény, rendelkezik Istennek minden tulajdonságával. Ahogy elmondhatjuk Istenről, hogy ő a szent, ugyanúgy mondjuk a szent lélek. A szent lélek is szent. Ugyanúgy, ahogy Jézus is szent, meg az Atya is szent. Ő is szent. Az azt jelenti, hogy természet fölötti. Ő nem a világnak a része. Fölötte áll a teremtett világnak, a teremtett mindenségnek. Ahogy Istenről mondjuk, hogy Isten szuverén, az Atya is szuverén, a Fiú is szuverén, a Szentlélek is szuverén Isten. Az azt jelenti, hogy teljesen független. Ők csak egymástól függnek, nem függnek semmi teremménytől. Semmi teremménytől. Csak önmaguktól függnek. És lehet azt is mondani, hogy örökkévaló, ahogy az Atya és a Fiú is örökkévaló, ugyanúgy a Szentlélek is osztozik az Isten örökkévalóságába. Noha azt mondjuk, hogy az atyától származik a fiú, és az atyától és fiútól származik a Szentlélek. Ez nem azt jelenti, hogy időben különbség van, vagy kor életkorban, most idézőjelben teszem, különbség van közöttük, és az első, a legöregebb az az atya, aztán valamikor egy kicsit fiatalabb nála az Úr Jézus, aztán még fiatalabb náluk a Szentlélek. Nincs ilyen. Azért csak úgy tudjuk kifejezni a bibliai tényállást, hogy öröktől fogva született a fiú az atyától, és öröktől fogva származik a Szentlélek az atyától és a fiútól is. Örökkévaló. Szent, szuverén, örökkévaló. Ugyanolyan teljhatalommal rendelkezik a Szentlélek, mint az atya és a fiú. Ugye a fiú mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, de a Szentlélek is ugyanezzel a teljhatalommal rendelkezik. Vagy ahogy az atya rendelkezik a fiúval együtt a minden tudással, ugyanúgy a Szentlélek is rendelkezik a minden tudással. Nem sorolom, mert azt hiszem, hogy értitek ezt a dolgot. Minden esetre, hogyha hozzá fogunk a Szentlélek Istenről gondolkodni, az ő csodálatos, személyes valóságáról, akkor hát egy mérhetetlen titok előtt állunk. Bár dolgokat tudunk róla, mert a Bibliából megtudjuk, de mégis megmarad a Szentléleknek az isteni titokzatossága. Augustinus látott egy gyermeket a tengerparton játszani, ahogy egy kis kagylóval a kezében merte ki a tenger vizét egy kis gödörbe. És mondta Augustinus, hogy így vagyunk mi, amikor Istenről gondolkozunk. Hogy megpróbáljuk a tengert egy kagylóval kimerni. Hát amit kimerünk, az igaz, mert az tengervíz, hogy így mondjam. Tehát amikor így a Szentlélekről beszélünk valamit, akkor az tényleg igaz, az megállja a helyét. De mégis ott van egy mérhetetlen titok a tudásunk mögött. Mert amit meg nem tudunk, amit nem bírunk fölfogni. Már eddig is, amit mondtam, hogy szent, hogy szuverén, hogy minden tud, örökké való, hát ezeket nem bírjuk, vannak ezek a fogalmaink, de hogy ezek mögött pontosan mi rejlik, azt igazán nem tudjuk megragadni. Titokzatosak ezek a fogalmak. És ugyanígy a Szentlélek is titokzatos személy, testvérek. Ezek a titkok azonban nem kell, hogy visszatartsanak minket attól, hogy a szent lelket annak lássuk, akinek magát kijelenti a Bibliába. Elmondhatunk róla bizonyos dolgokat, akkor is, hogyha bizonyos dolgokat meg nem tudunk róla, amit tudhatunk, az megállja a helyét, abba bízhatunk. Na most egy kicsit tovább lépek. A Szentlélek neveiről szeretnék egy pár szót mondani. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Isten bármelyik személyét nézzük, mindig több névvel találkozunk. Ezek a nevek, ezek elmondanak valamit Istenről. A Szentléleknek is több neve van a Bibliában, nem csak ez az egy, hogy Szent Lélek. És általában ezek a nevei, most arra teszem a hangsúlyt, hogy az ő munkájáról mondanak el valamit. Mindegyik neve a Szentléleknek valamelyik munkáját érzékelteti velünk. A munkájáról neveztetik például vigasztalónak. Ugye Jézus így beszélt róla a tanítványoknak, hogy én elmegyek, és elküldöm hozzátok a paraklétoszt, a vigasztalót. Vigasztalni fog benneteket, mert nem leszek itt veletek, nagyon szomorúak lesztek miatt, a hiányom miatt, de a Szentlélek fog benneteket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, és jelenvalóvá tesz, hogy így mondjam, köztetek engem. Érezni fogjátok, hogy veletek vagyok akkor is, hogyha láttok fölmenni majd a mennybe, és elhagylak benneteket fizikálisan. Mégis veletek maradok minden napon a világ végezeteig az én lelkem által, aki meg fog benneteket vigasztalni. Akkor ezen kívül például egy másik neve a szeretet lelke. Ugye azt mondja Pál apostol a Római Levél 15. részében, a 30. versben, hogy a lélek szerelmére kérlek benneteket, erre és arra. A léleknek a szerelméről beszél, az a szeretetnek a lelke. A szeretetet munkálja a szívekbe, a lelkekbe, hogy szeressétek egymást, mégpedig nem ilyen emberi szeretettel, hanem az, ahogy Isten szeret titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A Szentlélek ezt a szeretetet munkálja a hívő emberekben, egymás iránt, meg Isten iránt is. Akkor neveztetik az igazság lelkének. az igazság lelke. Ugye Jézustól származik, ezért is az igazság lelke, mert Jézus maga az igazság, és a lelke az az igazságnak a lelke. De azért is, mert az Isten igéjének az igazsága is tőle származik, az Isten igéjét is ő ihlette, és ráadásul ő az, aki, hogy mondjam, megpecsételi azt az igazságot a szívünkbe, hogy az igazságot igazságnak is lássuk, és ne valami hazugságnak higgyük. Az igazság lelke. Spiritus veritatis. Akkor nevezik a szent lelket az élet lelkének. Az élet lelkének. Mert azért nevezik így spiritus vitének, mert ő adja a biológiai életet is, és ő az, aki a lelki életet is adja az embernek. Majd beszélünk még erről. Neveztetik a Szentlélek Isten ujjának. Isten ujja, digitus dei. Ugye Jézus mondja ezt, amikor ottan bántják őt, hogy a démonok segítségével űzik ki a démonokat az emberekből. Azt mondja, hogy nem, ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten. Az Isten ujja, ez a kifejezés, ez a Szentlélekre mutat. Jut eszembe, hogy a Sixtusi kápolnában ugye van ez a híres kép, amikor Isten teremti Ádámot, és mi a kép? Hogy egy új, ugye az Isten újja hozzáér Ádám újjához, és az élet bekövetkezik, Ádám megelevenedik, ugye? Megelevenedik, és ez egy csodálatos dolog, mert a teremtéskor ott volt Isten lelke. Sőt, azt olvassuk, hogy az Isten az ő lelkét lehelte Ádámba. Ezt akarta megfesteni Michelangelo annak idején. Isten újja. És aztán mondjuk ezt is, hogy a Szentléleknek a neve az, hogy a magasságosnak az ereje. Amikor Máriához megy az angyal, és mondja neki, hogy a magasságosnak az ereje, virtus altissimi, az fog téged beárnyékozni. És így fog benned megfogadni majd a Krisztus. Fogantaték Szűz Máriától, ugye, de a Szűz Mária a Szentlélek által fog. Ami benne fogantatott a Szentlélektől van, az mondja az angyal Józsefnek. Tehát ez a magasságosnak az ereje, hatalma. Talán még egy nevet mondok nektek, ez az Isten adományainak az osztogatója, Dator Munerum, így mondják latinul ezt a kifejezést, mert ő az, aki a karizmákat adja az embereknek. Ugye Isten lelkéről olvassuk a korintusi levélben, hogy ő az, aki osztogatja a karizmákat, a különböző képességeket a hívő embereknek, hogy tudják építeni a gyülekezetet azokkal a karizmákkal a hívő testvérek. Summa summarum, hogy ezek a nevek, testvérek, amiket fölemlítettem, csak egy párat mondtam, van még, de nem sorolom. Mert ezek a nevek, csak azt akarom, hogy érzékeljétek, hogy milyen gazdag személyiség a Szentlélek. Ezek a nevekben bevilágítanak az ő személyiség. És ha egymás mellé rakjuk ezeket a neveit, akkor olyan, mintha egy puzzle-t raknánk ki, és minél több ilyen kis puzzle darabot teszünk, a Szentlélek elkezd így előttünk úgy felmagasztosulni. Fölragyogni. De most át kell térnem a harmadik dologra, amiről szeretnék megint szólni. A Szentléleknek a munkáiról. Ugye a nevei is arról tanúskodnak, de egy picit hadd vegyek nagyító alá néhány munkáját a Szentléleknek. Az egyik a teremtő munka. Ugye a Szentírásban olvassuk, hogy ami kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység fölött, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ez a léleknek fordított szó, ez úgy hangzik héberül, hogy ruach. Ruach Elohim, a mindenható lélegzete, lehelete. Itt arról van szó, hogy Istennek a lelke közreműködik az egész teremtés során, a világ teremtése során. És itt nem lelki dolgokról van elsősorban szó, hanem az anyagi világnak a dolgairól. Minden az anyag, az energia létrejövetelébe az Atya is, meg a Fiú is, de a Szentlélek is tevékenyen részt vesz. Ezért énekeljük úgy, hogy Veni Creator Spiritus, jövel teremtő Szentlélek. Mert ő a teremtő, testvérek. Ő általa lesz minden. Ugyanúgy, hogy a Fiú által, meg az Atya által is. De amikor Ézsaiás könyvében elhangzik ez a nagy kérdés a 40. részben, hogy ki teremtette ezeket, akkor az, ott van a válasz az Mózes első könyvében rögtön, hogy igen, Isten az ige által és a lélek által, a lélek is teremtette a mindenséget, testvérek. Ez egy csodálatos dolog, és csodálatos dolog az is, hogy nem csak a világ teremtésében vesz részt a Szentlélek, hanem a világnak a gondviselésébe is részt vesz. Tehát a teremtett világ gondviselésébe is szerepet játszik. A 104. Zsoltárt idézem itt elétek, nem fogom az egészet, majd odaérünk, akkor majd az egészet átnézzük, de csodálatos, ahogy a régi fordítás úgy van, hogy kibocsátod a te lelkedet, és megújul a természetvilága, leírja a természetvilág. Kibocsátod a te lelkedet, és megújulnak az állatok, növények, emberek, mindenki. Talán fontos lehet azt tudni, hogy ez a kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, ez a fordítás, ez nem szó szerinti fordítása az eredetinek. Csak nem merték valószínűleg az eredetit szó szerint lefordítani, mert ott az áll, ha kiárasztod a lelkedet, új teremtmények keletkeznek. Új teremtmények keletkeznek, és itt azt a szót használja a Zsoltár írója, héberül úgy van bárá, amivel egyedül azt az isteni teremtő aktust szokták jelezni a Bibliába. Ha Isten csinál valamit, teremt valamit, akkor mindig ez a szó van, hogy bárá. Az azt jelenti, hogy a semmiből létrejön valami. Amikor az ember csinál valamit, az emberrel kapcsolatban soha nem mondják, hogy az ember bárá, az ember teremt. Az ember mindig ászá, egy másik szót használ a héber. Csinál valamit, valami meglévőből csinál valami mást. De Isten bárá, ezt a szót csak Istennel kapcsolatban mondja. És itt is ebben a 104. Zsoltárban ez a szó szerepel, hogy érzékeltesse, hogy Isten kibocsátja a lelkét, és a lélek által új teremtmények keletkeznek, vagyis föntartódik, hogy így mondjam, a világ. Így mondjuk ezt, hogy gondot visel. Ó, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, de muszáj tovább lépni, mert a lélek nem csak teremt és a gondviselésbe vesz részt, hanem a Szentírásnak a létrehozatalában is. Figyeljétek meg ezeket a dolgokat, testvérek, mert mélységes, nagy titkok ezek. Isten lelke nem csak a teremtés fölött lebeg, mint annak a teremtője, hanem a Szentírás fölött is lebeg, mint annak a teremtője. Mit mond Pál apostol? Hogy a teljes írás Istentől ihletett, kilehelt, és Péter apostol még tovább finomítja ezt a dolgot, azt mondja a második levelében, hogy Isten lelkétől hordoztatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. És így írták le az írást. Tehát itt Ézsaiásra, Mózesre, Pál apostolra, János apostolra gondoljatok, vagy éppen a tanítványokra, Máté, Márk, Lukácsra, az Isten lelke adta a fejükbe a gondolatot, a gondolattal a szót, a szavakkal a mondatokat, amiket leírtak. Ezt nevezzük a Szentírás inspirációjának. A Szentírásban részben emberi alkotást látunk, mert Isten lelke embereket ihletett, most így mondom, hogy hozzák létre azt, amit létrehoztak. De mégis az elsődleges szerző, Auctor Primarius, az a Szentlélek Isten. És itt az ihletés szó, mert talán még megjegyzem, testvérek, hogy nem arra kell gondolni az ihletés szó alatt, hogy mint hogy egy költőnek is van ihlete. Itt nem arról szó, hogy valami olyan furcsa ihletük támadt, és akkor leírták, Ézsaiás leírta. Az ihletés alatt azt kell érteni, hogy Isten gondolatokat, amik mindig szavakhoz, fogalmakhoz kapcsolódnak, mondatokat adott nekik, amit ők leírtak. Maga az írás ihletett, a teljes írás, a grafé Istentől ihletett. Hát csodálatos dolgok ezek, hogy ebben is a Szentléleknek a munkáját kell látnunk, testvérek, hogy itt a Biblia. Úgyhogy amikor a jó Gutenberg kinyomtatta az első könyvet, akkor pont a Bibliát nyomtatta ki, biztos nem volt véletlen ez se. És hát mit nyomtatott ki? Hát nem egy ugyanolyan könyvet, mint ami a Korán, vagy én nem tudom, a aranyember, hanem Istennek az információit tette hozzáférhetővé az emberek számára. Tovább kell lépnem. A Szentlélek részt vesz a megváltásunkba, testvérek. Tudnélik, nem csak a teremtés fölött lebeg, nem csak a Szentírás fölött lebeg, mint teremtője, hanem utaltam rá ezelőbb, Szűz Mária fölött is lebegett. A magasságos ereje árnyékoz be téged. És létrehozta, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, Mária méhében Jézusnak az emberi testét, természetét. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy testet alkottál nékem, mondja Jézus az atyának. Hogy? A Szentlélek által. Ez a szűztől való fogantatásnak a titka, testvérek. De a Szentlélek nem csak Jézus születésekor volt vele, hanem utána végig vele volt. Különösen úgynevezett szinoptikus evangéliumokban látszik ez, de emlékeztek erre, hogy Jézus, amikor például az első prédikációját tartotta, bemegy a názáreti zsinagógába, fölmegy a szószékre, előkapja, odaadják neki, odaadták neki az Ézsaiás tekercset, és akkor kinyitja és elkezdi olvasni, az Úr lelke van én rajtam. Mivel, hogy felkent engem az Úr, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a töredelmes szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a sanyargatottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Az Úrnak lelke van én rajtam. És onnantól kezdve, testvérek, amikor azzal vádolják meg a zsidók, hogy te a démonüzéseknél a sátánnal cimborálsz, akkor mondja nekik, hogy nem, a Szentlélekkel cimborálok, és ti pedig, hogyha ilyet mondtok, akkor elkövetitek a Szentlélek káromlását. Mert őt, aki a Szentlélek, a sátánnal azonosítjátok, pedig nem ő az. Csodálatos ez, testvérek. Jézus jár, szerte jár, körül jár. Azt mondja Péter a későbbi prédikációjában, itt az Apostolok cselekedetei 10. részében, hogy Jézus körül járt, mert Isten fölkente szent lélekkel, gyógyítva mindazokat, akiken az ördög hatalmat vett. A szent lélekkel fölkente őt Isten. Legalább kétszer beárnyékozza Jézust a Szentlélek, illetve részesül a Szentlélekbe, egyszer a megkeresztelésekor, amikor rászáll a Szentlélek, aztán a megdicsőülés hegyén is, amikor Isten dicsőségének a felhője betakarja őket. Ebbe az egész küldetésbe, amit Jézus végigcsinált, nem csak az Atya vett részt, és nem csak ő, hanem a Szentlélek is vele. És így végezte el a mi megváltásunkat, testvérek. Hát megint tovább kell lépnem, bár erről is csodálatos gondolatokat lehet találni a Szentírásba. Tudnélik, nem csak a teremtés fölött, teremtésben, nem csak a Biblia létrejöttében, nem csak Krisztus eljövetelében és munkájában lesz kézzel foghatóvá a Szentlélek, hanem az egyház fölött is ott lebeg a Szentlélek, mint teremtő, testvérek. Már a világ kezdete óta van egyház a világban, de különösképpen pünkösd óta beszélünk a keresztjén anyaszent egyházról. És az a elképesztő, hogy ugye ez úgy jön létre ott Jeruzsálembe, hogy jön a Szentlélek, és létrehozza ezekből a Krisztus követőkből ezt az újfajta közösséget ebbe a világba. Aminek megvannak az Ószövetségben is az előzményei, nem akarok ebbe belemenni, de mégis egyféle új jelenség ez a világba, a keresztjén anyaszent egyház. Az eklézsia. Utána ugye elkezd tovább menni ez az egész, ugye elkezd ez a közösség gyarapodni. A 12-ből lesz hirtelen 3000-rel többen lesznek, mert pünköstkor a Szentlélek ugye úgy munkálkodik az ige hirdetés által, az evangélium hirdetés által, hogy ott egy 3000 ember rögtön megtér, és Krisztus követőjévé lesz. Létrejönnek az első keresztény közösségek Jeruzsálembe, és aztán utána mennek el ezek az emberek, és másutt is beszélnek Jézusról, és kezd terjedni a kereszténység. Az egész földközi tengernek a vidékén, partvidékén. Mert visszamentek oda ezek az emberek, ahonnan jöttek, visszamentek Kappadókiába, meg én nem tudom, Pontuszba, meg a többi helyekre. És ott kezdtek el megint Jézusról beszélni, és a Szentlélek ott is megáldotta a munkájukat, és létrejöttek a gyülekezetek. Rómában nem azért van gyülekezet, mert Pál elment és Rómába evangélizált, hanem azért, mert a Rómából jövő keresztjének, illetve zsidók visszatértek oda, és ott evangélizáltak, és a bizonyságtételük révén létrejött a római gyülekezet, amelyiknek Pál egy levelet is írt. Csodálatos ez, testvérek, hogy voltak éppen a Szentlélek az, aki hat az apostolokra is, meg azóta minden hívő keresztényre, és azt idézi elő bennünk, hogy elkezdjünk beszélni Jézus evangéliumáról, a kereszt evangéliumáról. És a kereszt evangéliumáról, amikor beszélünk, arról kezdünk beszélni, hogy Jézus meghalt és föltámadt, és a keresztje vérével nekünk bűnbocsánatot szerzett, és visszatérhetünk kegyelemből Istenhez, akkor ebben olyan, ez egy nagyon egyszerű információ, már unalmasnak tűnik, de ebben van az Isten megmentő ereje, amivel megszólít engem, téged, nem tudom, kicsodát, aki nem is hallotta még soha, és valahogy megfogja a szívünket. Ide kapcsolódik a Szentléleknek az a munkája, testvérek, ez már a következő, nem mondom, rengeteget lehetne ezekről beszélni, de muszáj magamat korlátozni, hogy fölötted és fölöttem is, ha mi hívők vagyunk, a Szentlélek van, és ő neki köszönhetjük, hogy mi nem csak hogy vagyunk, mert nem csak hogy abba is ő vett részt, hogy az anya mélyben valamikor megfogantattunk, azt megszülettünk ebbe a világba, meg nem csak abban van az ő munkája, hogy megmaradtunk idáig, hanem abban is, ha hitre jutunk, testvérek. Ha hitre jutunk, az újjá születésünkben, újjá teremtésünkben, megint a teremtésnél vagyunk, hogy valami a semmiből létrejön. A Szentlélek úgy dolgozik a szívünkbe, hogy hallgatjuk az ígét, az íge bemegy a fülünkön, de bemegy a szívünkbe, ahogy olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy elhat a szívnek a legmélységébe is, az ízeknek, velőknek megoszlásáig. Veszélyes dolog az ígét hallgatni. Mert belénk hatol valahol, egészen mélyen bele tud menni a lelkünkbe. És ott elkezd dolgozni, de az igében maga a Szentlélek van jelen, és ő dolgozik bennünk. És egyszer csak mind kapjuk magunkat, hogy elkezdünk szomjazni az igére, hogy elkezdünk bízni Jézusba, hogy elkezdjük szeretni, hogy elkezd számítani nekünk, pedig korábban nem így volt. De valahogy mégis most történik valami bennünk, vagy velünk, és hívőkké leszünk. Egyszerűen Jézus, ugye, amikor Nikodémussal beszél, azt mondja Nikodémusnak, hogy te öreg ember, ahhoz, hogy bemenjél az Isten országába, szükség néked újjászületned. És akkor mi újjászületned? Felülről születned, mondja Jézus. Gennéti anóten, felülről kell fogantatnod. És ez hogy történik? Víztől és lélektől, mondja Jézus. Most mindegy, hogy a vizet fele. Az is fontos, de a lélek, a Szent Lélektől kell születned. Ő kell beárnyékozzon téged is, hogy megszülessen benned is az élő hit, amivel belé kapaszkodsz a Krisztusba. Belém, ott ugye négy szem közt beszélgetnek. Mert én vagyok a te üdvözítőd, meg nem csak a tiéd, hanem az egész világé. De hogy ezt valaki, testvérek, megértse és elhiggye, hogy Jézus az én megváltóm, és ő általa üdvözülök, és neki élhetek, ez, hogy én hiszek Jézusban, ez a Szentléleknek a munkája bennem és bennetek is, ha így van. Szóval, és akkor itt most le kell zárnom a felsorolásomat, de értitek, valami olyan titokzatosság van itt. A Szentlélek mondja itt a Szentírás, hogy ott lebegett a teremtés fölött. Létrehozásában, a teremtés létrehozásában, fenntartásában máig aktív szerepe van. A Szentlélek lebeg a Biblia fölött, nem magától csöppent ide ez, hanem emberek által, de ők a Szentlélek ihlette és adta nekik, mit írjanak le. Mik azok az isteni információk, amik el kell érjék az embereket. Részt vesz a Bibliának a teremtésében a Szentlélek. Ott lebeg az egyház fölött. Az egyház nem azért van, mert valaki így elgondolták, hogy majd csinálunk egy keresztény anya szent egyházat, hanem azért, mert a Szentlélek megteremtette a semmiből. Ezért van anya szent egyház. És ha én hívő vagyok, akkor nem azért, mert én úgy gondoltam, vagy valaki meggyőzött, mert olyan ügyes volt, meg rábeszélt, hanem azért, mert a Szentlélek volt az, aki elérte bennem, hogy én is higgyek Jézusban, és neki élő emberré változzak. Nincs szó, amivel ezt az elképesztő munkát, amit a Szentlélek végez, testvérek, a maga titokzatos, csöndes, rejtelmes munkájával. Nincs szó, ami ezt leírhatná. És így érek a végére, mert mindez, testvérek, oda kell, hogy vezessen bennünket, hogy mi a Szentlélek Istent is imádjuk. Ha ugye a Szentírást olvasjuk, akkor azt olvasjuk, hogy Istent szabad egyedül imádni, csak is, de ha az Atya Isten, ha a Fiú Isten, akkor a Szentlélek is Isten, és ilyen értelemben őt is imádjuk. imádjuk a Szentlélek Isten testvéreket. Ez azt jelenti, hogy imádságban is megszólíthatjuk és imádhatjuk őt. Együtt az atyával és a fiúval. Himnuszokat írtak hozzá a régi keresztjének. Itt, amikor énekeljük ezeket az énekeinket, testvérek, azáltal, hogy a Szentlélekről úgy beszélnek, nem mondják ki feltétlen mindegyik, hogy dicsőítjük a Szent Lelket, de amit elmondanak ezekbe a mi énekeinkbe, az nem más, mint a Szentléleknek a dicsőítése. Meghajlás az ő isteni személy és az ő isteni munkái előtt. Ezek a himnuszok, amiket énekelünk, amit ráírtam a fogadó papírra is, azt is olvassátok el. Amikor áradoznak a lélekről, hogy te ez vagy, az vagy, ezt teszed, azt adod, akkor ez mind az imádat, testvérek. Együtt imádandó. És a 377. dicséretünkben így énekeljük például, mert énekeljük is, nem csak imádkozzuk az imádatot, énekeljük is. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hát ennyi fér bele ebbe a dióhéjba, amit ma szerettem volna pneumatológiaként átadni nektek. Lássátok a Szentlélek Isten dicsőségét, és imádjuk őt együtt az atyával és a fiúval. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztusunk, hogy adtad nekünk a te lelkedet, és hogy őt a Szentírásból jobban megismerhetjük. Látod, hogyha magunk fejére kellene támaszkodni, vagy valami emberi bölcsességre, akkor nem tudnánk szinte semmit sem mondani, azt se tudnánk, hogy létezik-e Szent Lélek. De köszönjük néked, hogy nem vagyunk ennyire sötétbe hagyatva, hanem itt van az írás, a kijelentés, amiből tudhatjuk, hogy kicsoda a Szent Lélek, hogy mit csinál a Szent Lélek. Mit csinált valamikor, a világ teremtésekor. Hogy játszott közre a Szentírás létrejöttében. Milyen szerepet játszott a mi megváltásunkban, Krisztusunk életében, munkájában. Köszönjük néked, hogy az Anya Szent Egyházat is láthatjuk, hogy az is az ő munkája. És ezért a pokol kapui se vehetnek rajta diadalmat. És köszönjük néked, hogy ha még magunkra nézünk és hívők vagyunk, vagy a hit elkezdett pislákolni a szívünkben, az is a te lelkednek ereje, munkája bennünk. Köszönjük néked, hogy így láttatod velünk a te drága lelkedet, akit nem láthatunk, hiszen lélek, és ezért láthatatlan. De mégis láttatod velünk a te drága igédben, Krisztusunk. Azért, hogy leboruljunk előtte is, Isten félelemmel és tisztelettel, és imádjuk a te lelkedet. Ó, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. És köszönjük néked, hogy te rögtön Krisztus felé fordítasz minket. Hiszen az a te nagy munkád, hogy megdicsőítsd a fiút, és a fiú evangéliumát. Köszönjük, hogy most is odafordítasz minket Jézushoz, hogy őt is imádjuk. És köszönjük Jézusunk, hogy te pedig rögtön fordítasz minket az atyához, akit te is imádtál, és akit minket, mi velünk is imádtatsz. Köszönjük, hogy térdet fejet hajthatunk most előtted, Szent Háromság Isten. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk neked, és elismerhetünk téged magunk fölött. Segíts, hogy ne csak imádságban, ne csak énekkel, hanem az engedelmes életünkkel is tudjunk téged imádni. Keresve a te akaratodat, kutatva azt, és cselekedve azt az életünk minden területén, gyakorlati kérdésekbe. Kérünk, segíts bennünket igazi keresztjénekké lenni. Köszönjük néked, hogy ma egybegyűlhettünk. Kérünk, áld meg szíveinket, lelkünket, életünket. Légy közöttünk az úrvacsoraosztáson is, és adj magaddal üdvösséges találkozást mindnyájunknak. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg, ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és részesülni kívánnak a szent jegyekbe, azok jöjjenek örömmel és békességgel és tiszta szívvel, szeretettel gondolunk azokra, akik most először fognak úrvacsorázni családjuk, illetve a gyülekezet közösségében, mert most konfirmáltak az elmúlt hetekben. Hirdetem azt, hogy holnap ugyanebbe az időbe, 9 órakor istentiszteletet tartunk, ugyancsak úrvacsoroztással egybekötve, szeretettel várunk erre is mindenkit. És hirdetem végül, hogy esküvő készülődik a háttérben. Nagy Benedek Soma jegyzette eljövendő feleségül, László Dórit, és az ő esküvőjük június 21-én lesz. Hány órakor, Évi? 11 órakor, köszönöm. 11 órakor. Szeretettel hívják és várják a gyülekezetünk tagjait. Jöjjünk és örüljünk együtt majd az ifjú párral. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.